60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Júli vagyok, az év első magazinjának szerkesztője. Január 6-a van. Vízkereszt, a karácsonyi ünnepek utolsó napja. Ez a hétvége még az iskolai szünet és a szabadságok utolsó napjaként kicsit az ünnepi időszak lezárása. Az új év sokaknak az összegzést, a nagy fogadalmakat jelentik. Vannak azonban olyanok is, akik a múltjukban keresnek és találnak kedves emlékeket. Mi is így tettünk. Mai adásunkat a szeretet, a segíteni, az adni akarás gondolatköréből állítottuk össze. Elővettünk régebbi, nekünk is kedves beszélgetéseket, de persze ugyanan is készültek hasonlók. Lássuk, mit is kínálunk mai adásunkban. Egyik beszélgetésünk alanya az átlagosnál nagyobb érzékenységéről beszél. A másik egy nagy művésztől kapott segítségéről mesél. Egy városismertető sétán egy érdekes épülettörténetet ismerhettünk meg. Hallunk egy kiállító helyről, ami sok szinten sokaknak ad meghatározó élményt. Végül valaki, akinek a fő célja, hogy segítsen. Mindezekhez kellemes időtöltést kívánunk! Első mesélünk a fokozott érzékenységével magyarázza a segíteni akarását.
Mai vendégem Somorjai Béla gépészmérnök, akivel Tihanyba találkoztam egy baráti társaságban, ahol egy irodalmi estet tartottam, és amikor befejeztem a műsoromat, akkor megkérdezte tapintatosan, hogy szeretne elmondani egy Nyírő József novellát, hogy nem zavarja meg ezzel az előadást, illetve az azt követő beszélgetést is. Nagyon szívesen fogadtuk, és kértük is, hogy mondja el, olvassa fel. És innen kezdődött a mi barátságunk, mert rájöttem, hogy az én veszőparipám a megszólítás, meg a megszólítottság harmóniája mennyire működik barátomnál, Bélánál. A megszólítás, a másokon való segítés, a másoknak a problémájának a felismerése és azok megoldása, hogy alakult ki benned, mikor kezdődött ez az érzés benned, hogy segíteni kell a másokon?
Ez az érzés az 50-es években alakult ki bennem, gondolom, így utólag rekonstruálva a helyzetet. 50-es években voltam gyerek. A családunk nagyon sok megpróbáltatáson ment keresztül, és nem csak a családunk, hanem a környezetünkben élő emberek is. Ezt nem akarom részletezni, erről nagyon sokan írtak már, beszéltek. Az el lehet képzelni, hogy egy kis gyereknek a nyiladozó tekintete milyen szituációkat tudott fölfogni, milyen emberi sorsokat regisztrált. Én bennem nagyon nagy nyomot hagyott azoknak az embereknek a helyzete, a küszködése, a meghurcoltatása, a kilakoltatásokkal együtt. És ez bennem olyan mély nyomot hagyott, hogy azt vettem észre magamon, hogy a másik emberek iránt talán az átlagosnál nagyobb érzékenységgel rendelkezem. Ezt az okot tudom megjelölni a gyerekkoromat, ahol magamba impregnálódott az a környezet, ami ezeket az emberi sorsokat jelentette, és ezek milyen belém itatódtak, és ezeket hordozom a mai napig is.
Amikor gyermek voltál, és ezt láttad a környezetedbe, akkor már megfogalmazottod benned, hogy te későbbiek folyán, amikor felnősz, hogy ez benned létjogosultságot szerzett a gyerekkorban, szerzett tapasztalatokkal?
Ez így nem fogalmazódott meg bennem sosem, csak azt vettem észre magamon, tulajdonképpen rá döbbentem, hogy feszítő érzés van bennem, hogy a másik emberek sorsát hogy tudom a kis eszközeimmel, a kevés kis adottságaimmal jobbá tenni. És ez vezérelt szinte mindig, és azt fürkésztem mindig az embereknél, hogy mik azok a, milyen problémákat hordoznak magukban, és ezekben a problémákban hogyan tudok segíteni. Tehát konkrétan ez nem fogalmazódott bennem, hanem így, ahogy belém itatódott ez gyerekkoromban, ez így, így bennem maradt, és így végig vittem magamon.
Most konkrétan voltak olyan esetek, amik úgy megmaradtak benned, hogy valakinek segítettél, és visszajelzett a későbbiek folyamán, és amikor már esetleg eltávolodtatok egymástól, vagy máshova került, vagy nem volt a közeledbe.
Rengeteg ilyen példa van. Tulajdonképpen az emberek a saját problémáikat nem nagyon szeretik kiteregetni, nem nagyon beszélnek róluk. Ez olyan, mint egy sértett vad, egy megsebesített vad, aki elbújdokol, eldugja magát, nehogy lássák mások, és nehogy akkor még jobban megsebesítik, sajnos. Ezért nagyon finoman, nagyon érzékenyen lehet csak ezt föltárni. Egyik ilyen esetem volt, hogy láttam az egyik kollégám, hogy nagyon búskomor. Nem nagyon beszél, magába van roskadva, magába van fordulva, és ezeknek a feloldását én akkor úgy gondoltam, hogy egy közös munka során ez megvalósítható, és kollégák voltunk, és akkor egy műszaki problémát elkezdtünk közösen megoldani, ami hál' Istennek sikerrel járt, és ennek a folyamatnak a gyümölcse volt az, hogy ő kitárulkozott, kinyílt, és közel engedett magához, és megtudtam, hogy mi a búskomosságának az oka. Hát a szülői háttér volt, egy fiatal emberről van szó, akinek elváltak a szülei, és a válás az évekig húzódott, és egészen kisgyerekkorától kezdődött, és nagyon mély nyomot hagyott benne, nagyon megviselte. És akkor én a problémáit, amik a napi szinten jelentkeztek, azokat próbálta velem megbeszélni, megosztani, és én kvázi mint egy apa, mert az apa az elhagyta őket, elhagyta a családot, és akkor én hát nem teljesen, ugye nem tudtam átvenni az apa szerepét természetesen, de azokban a problémákban, amiket elém hozott, amikben kinyílt, azokban én próbáltam elmondani, hogy én hogy oldanám azokat meg, én mit csinálnék, én hogy tenném azt, és ezeket nagyon jó szívvel vette. És ezt a búskomorságát is elhagyta, és később számomra hatalmas öröm volt az, amikor pályaválasztás előtt állt, és a családjukban senki nem volt gépészmérnök, és ő a gépészmérnöki pályát választotta.
Utána volt kapcsolat? Megmaradt a kapcsolat?
Megmaradt a kapcsolat, és mai napig is úgy fordul felém tanácsokat kér tőlem, tehát számít a véleményemre, többször kell leülni, többször beszélgetek vele hosszan, többször megyünk együtt kirándulni. Tehát ez a kapcsolat ugyanúgy folytatódik.
Családot alapított ez a fiatal ember? Vannak gyermekei?
Hát a család alapítása határán van, mondhatom. Azt vettem észre, hogy az ilyen családból származó emberek, tehát az elvált gyermekek, elvált főleg, hogyha a válás egy hosszadalmas, hosszantartó, kemény, megpróbáltatósokkal járó folyamat volt, már a gyerekek szempontjából, egy kemény, meg az ugye szülők szempontjából is, az olyan mély nyomot hagy bennük, hogy nagyon óvatosan alapítanak családot, enyhén szólva. Tehát nagyon-nagyon meggondolják. Tehát rossz példa van előttük, az ő családjuk, ugye, és ezért nagyon félve, óvatosan közelítik meg ezt a dolgot, és nagyon nehezen döntenek úgy, hogy akkor most ők családot alapítanak.
Most karácsony után vagyunk, a szeretet ünnepét ünnepeltük. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt az emberek iránti szeretetedet mennyire befolyásolta a te gyermekkorod, a családod, szüleid, milyen volt a kapcsolatotok, milyen szeretetet kaptál, mennyire volt meghatározó az számodra?
Hát meghatározó volt. Tehát hál' Istennek olyan családban nőttem föl, hogy szüleim nem váltak el. Együtt küzdötték végig az életet, de mivel nagyon sok, nagyon kemény megpróbáltatáson mentek keresztül. A mi családunk a kitelepítés határán volt többször. Tehát úgy volt, hogy ott jöttek hozzánk emberek, akik mondták, na holnap jön ide a teherautó, és fölpakolunk titeket, ezt mentek a Hortobágyra. Tehát ezek is hozzátartoznak. Maga a családom az próbálta ezt áthidalni, ezt a kemény külső viszonyokat, amennyire tudta, meg is valósította. Tehát hál' Istennek boldog családom volt, olyan boldog gyerekkorom volt, mondhatom, de nem volt teljesen az az igazság. Ezek a külső hatások, ezek nagyon keményen hatottak az én családomra. Hát apám egy időben nem helyezkedhetett el Budapesten, nem vállalhatott munkát, csak vidéken. Tehát naponta járt vonattal, el lehet képzelni az 50-es években, vonattal Tatabányára dolgozni. És este jött haza. Tehát reggel megint korán kelt, és ment Tatabányára dolgozni. Tehát ilyen körülmények között éltünk. Úgyhogy...
Végső soron azt mondod, hogy boldog gyerekkored volt a nehézségek ellenére is, tehát a szeretet dominált akkor ezek szerint igen, a családban.
Igen, ez volt az a szeretet volt az, ami föloldotta ezeket a feszültségeket. A családon belüli egymás iránti szeretet, igen.
Hát nagyon köszönöm neked, mert sejtettem, hogy egy családi háttér, a szeretet megvolt az életedben, és ezt tovább is adod úgy, hogy segítesz azoknak, akik éhezik, szomjúzzák mondjuk így a szeretetet, és szükségük van a segítségre. Megköszönöm Somorjai Bélának a beszélgetést, akivel Meskó Bánk beszélgetett.
Én is köszönöm.
Régebbi anyagunkban egy festőművész meséli el, hogy hogyan is élte meg, hogy egy nagyművésztől kapott segítséget, és milyen volt a közelébe lenni.
Cifra Fesztivál 2024-ben is lesz, amely a hazájából menekülni kényszerült világhírű virtuóz zongoraművészünk Cifra György emlékét idézi fel. Az ő nevéhez fűződik a fiatal, tehetséges művészeket támogató Cifra Alapítvány is. Kürti Hanna festőművész szerencsésnek mondható, mert még a zongoraművész életében lehetett az alapítvány ösztöndíjasa. Vele beszélgettem a Molnár C. Pál Múzeumban még 2018-ban, az ismétlés aktualitását pedig az adja, hogy a művésznő nemrégiben a Boda Galériában állította ki képeit.
Újdonságként hatott nekem, hogy csoda gyerekként tartották számon.
Ez nagyon korán kezdődött. Édesanyám látta, hogy sokat rajzolok, és úgy találta, hogy jók a rajzaim, és vett karácsonyra egy festékkészletet nekem.
Ez hány éves kor?
2,5 évesen.
És arra én még nem is emlékszem vissza.
De akkor a szomszédnénit lefestettem. És hasonlít is rá, a kép is megvan. Úgyhogy úgy látszik, hogy már akkor bennem volt. 4 évesen édesanyám elvitt Lika Károlyhoz. Megmutatta a rajzaimat, és... tetszettek neki, és azt mondta, hogy nem vezetésre, hanem ajtónyitásra van szükségem. Élményre, a lehetőségekre, bármire.
De utána volt újabb megerősítés is, hogy a nemzetközi rajzfesztiválokat nyert.
Például Indiában volt a Shankar Children's Competition, azon többször nyertem első díjat, de elég sok felé küldtem rajzokat, akár Rómába, Kanadába, és gyakran nyertem első díjat.
Nem volt vitatott, hogy ezen a vonalon fog tovább menni.
Állandóan jártam a Dési Huber körbe, azt hiszem a gimnáziumban délelőtt, délután pedig a Dési Huber körbe jártam Fischer Ernő műtermébe.
Kiváló mester.
Csodálatos.
És a gimnázium után?
Szerettem volna menni a képzeti főiskolára. Megfeleltem a felvételin, de helyhiány miatt nem vettek fel. De azért beadtam az építészmérnökire is a felvételt, ami szintén nagyon érdekelt. És az építészmérnökire felvettek, van egy építészmérnöki diplomát. És amikor dolgoztam a köztibe, akkor hallottam, hogy van ez a cifra. Művészeti verseny, ami egy embléma pályázattal van összekötve, és ezt megpróbáltam.
És sikerült. Olyasmit is olvastam, hogy igazából Cifra György fedezte föl.
Mégiscsak sikerült visszakanyarodni a festészethez, úgyhogy ezt neki köszönhetem.
Az ösztöndíj is ekkor jött, tehát ez a Cifra György ösztöndíja.
Igen.
Megnyílt a világ, megnyílt az a bizonyos ajtó.
Hát ez így igaz.
Amit Lika Károly mondott. Amikor kikerült Franciaországba, hogyan élte meg?
Az volt a furcsa, hogy 76-ba kerültem ki először a Cifra alapítványba, és előtte 2 évvel voltam Párizsba, mint turista. Soha nem gondoltam volna, hogy én ide visszatérek. És 2 év múlva jött ez a lehetőség, hogy Szaliszbe eltölthettem 3 hónapot. Maga Cifra mestert hallani, érezni, hogy törekszik arra, hogy tökéleteset adjon. Szóval ez a példa, ez
egy minta, ez marad
életen. A legtöbbet, igen.
Amikor először megérkezett, emlékszik még arra a pillanatra?
Furcsa volt, emlékszem, hogy beértünk Szaliszba már, ahogy láttam ezt a középkori kisvárost, akkor Cifrához megérkeztünk. Elmondhatatlan csodálatos élmény volt, olyan kicsit meseszerű.
A művészet minden területéről, és ráadásul sok országból kapták ezt az ösztöndíjat a Cifra alapítványtól.
Igen.
Hányan voltak ott?
Fiatal művész lehetett 20-25, zenész festőkből 6-7.
Inkább a zenészeket támogatja ez az alapítvány elsősorban?
Mindent, mert balett vagy költészet, bármi belefér az alapítványba.
Úgy tudom, hogy nem csak egy alkalommal kapta meg.
Másodszorra Cifra visszahívott az alapítvány megnyitására, ami 77. szeptember 24-én volt, akkor 6 hónapot töltöttem ki.
Elmélyültek a kapcsolatok?
Hát igen, és rengeteg élmény. Hát maga az, hogy Cifra Györgynek is a koncertjeit a Kápolnába hallgathattam, de Párizsba szállt éjjelben.
Hihetetlennek tűnik, hogy hallhatta a Cifra Györgyöt, és láthatta. Miközben ugye itt Magyarországon feledésbe merült.
Aztán a tavaszi fesztivál alkalmával. 83-ban, amikor ő a Vigadóban adott koncerte, az én képeim is ott voltak. 2-szer is jöttem vele a tavaszi fesztiválra.
A Cifra házas pár, tudjuk, hogy viszontagságos élet vezetett addig, amíg ők végre megnyugodtak. Hogy látta Magyarországhoz, hogyan viszonyultak ők?
Nagy szeretettel, és nagyon szerettek visszajárni.
Bennük nem volt harag, vagy indulat?
Nem, mindig a jó szándék vezérte.
Ezt bizonyítja is, hogy vissza is jött koncertezni.
Igen.
2 héttel fia elvesztése után is páratlan lelki erőre van. Az is érdekelne nagyon, hogy a kintlét mire ihlette.
Egyrészt Cifra Györgyről is több portrén készült. A Kápolnának az életéről is készült egy sorozat, ami Szaliszt is bemutatja.
Maga a szaliszi élet ezek szerint egy ihlető forrás volt. Voltak-e megbízások vagy kötelességek, amit teljesíteni kellett az ösztöndíj keretén belül?
Több lemezborítót is készítettem.
Cifra Györgynek?
Igen. Plakátokat, és hát tulajdonképpen kiállításokra készültem, ami egyrészt Szaliszbe volt.
A Kápolna részben?
A Kápolna alatti rész,
Altemplomban
van a kiállítóterem, legalábbis akkor ott volt.
A Cifra ösztöndíj a művészeti fejlődésének is az alapja, de valójában a magánéletét is meghatározta.
Hát igen. Közben lett egy francia férjem.
Manapság viszont már itthon él.
94-ben jöttem vissza Budapestre. Már nagyon vágytam, hogy itt legyek, mert egyrészt nagyon sokat utaztam. Éltem 3 évet Afrikába, Kaliforniába, Görögországba, és rengeteget költözködtem, úgyhogy a végén már nagyon vártam, hogy valahol legyen egy sarkom, ahol én vagyok, és berendezem, és marad.
A biztos pont. az otthon, az itthoni élet, művészileg, mit adott?
Az itthoni életnek az inspirációja egyrészt a magyar táj, amit nagyon szeretek, a hortobágy, vagy egy balatoni napsütés, és a balett.
A lovak igen. Meg is jelennek a hortobágyi ménest.
Meg is örökítettem. Hát egy száguldó csikós, aki hiszem 5 lovat tart egyszerre a kezébe.
És áll a lóhátán.
Igen, pont egy olyan téma, amit én nagyon szeretek, mert nagyon szeretem a mozgást.
Ez érződik a képeim.
Az az érzésem, hogy mindig minden állandó mozgásban van, és a nap mindig mindent megmozgat.
Érdekes ez, hogy a dinamikát említjük itt nagyon erőteljesen, önből pedig sugárzik a nyugalom, a higgadtság.
Szóval alkotásaimban a lendületet, az energiát, a mozgást ábrázolom, és szeretek szépet ábrázolni.
Itt most láttuk Liszt Ferencnek a portréját,
igen.
Az is tele van dinamikával.
Ebből a képpel Nizzából a Michelangelo versenyen első díjat nyertem. Talán az is benne van, hogy Cifra nagyon sokat mesélt a Liszt daraboknak a történetéről, és ezek nagyon megfogtak.
Zsenik, ha találkoznak, ugye? És időtől, kortól függetlenül, amikor elkészült a kép, mond valamit az alkotó művész számára.
Hát igen, ez olyan furcsa, amikor így rajzolok, nagyon régen vagyok elégedett, de ez a Liszt kép, ez olyan volt.
Nagyon szép a Cifra portré.
Az most készült.
Az utólag.
Igen.
Cifra György közelében élt, a zene milyen szerepet játszik az életében?
Maga a nála töltött időszak, hát ez egy csodálatos emlék. Cifra Györgyöt hallgatni, gyakorolni, ami előadásnak tűnt. Nem éreztem benne semmi gyakorlást. Csodálatos élmény volt. De nekem ezen kívül a zene egész életemben nagyon fontos volt. Mikor festek vagy rajzolok, akkor mindig szól valami zene.
Mikor elindult a Cifra Fesztivál, akkor kiállítása is volt.
Szamos Caféba, ott a Cifra Alapítványhoz kapcsolódó képek voltak kiállítva.
Mit fest vagy, mit rajzol mostanában?
Például festettem most egy Balatont, és most egy életfát rajzolok. Genfitó partján csodálatos, hatalmas fák vannak, és ezek a ősfák ragadtak meg.
További jó munkát kívánok!
Körti Hanna festőművésszel Somogyi Ágnes beszélgetett.
Torda Judit Guba Ildikó személyében olyan szociális munkást mutat be, akinek a kutatásai segítenek egy különös épület megismerésében.
Egy fantasztikus városismereti sétán vettem részt. Guba Ildikó szociális munkásként dolgozik a Menhely Alapítványnál, és a Menhely Alapítványnak ez az egyik központja, ez a Kürt utcai ház. Hogy ennek milyen története van, és milyen mélyre és messzire nyúlik ez a történet, erről kérem Ildikót, hogy beszéljen nekem.
És ahol a séta zajlott, ez egy 160 éves ház, 1864-ben kért és kapott rá Weisz József építési engedélyt, azzal, hogy lakóház épüljön, akkor még nem létező Kürt utcában, amit akkor még Valero utcának hívtak. A nevét a utca végében egészen a Kertész Dob utca, Király utca határolta területen meglévő óriási gyárépületről és telekről kapta, aminek a tulajdonosa egy Valero nevű család volt. Ez egy selyemgyár volt, az első pesti gyár. És a Valero tulajdonosok, örökösök osztották fel ezt a kis utcát építési telkekre, és így került a Valero utca 4 házhelyként, építési házhelyként engedélykérésre, és itt épült fel az a ház 160 évvel ezelőtt, ahol most ülünk. Ez a ház 1996 óta a Menhely Alapítvány központi nappali centruma. ahol fedél nélkül élő embereknek az ügyes bajos ügyeinek intézésétől, az utcalap kiadásától, különféle lakhatássegítő, munkába állássegítő projektektől egészen az ételosztásig történik ebben a házban az otthontalan emberek segítése, de mindig érdekelt, hogy mitől tud megcsinálni ez a ház, hiszen annyit tudtunk, hogy korábban kint is van az ikonikus fürdő neonfelirat, tisztasági fürdő volt. Viszont lévén, hogy 160 éves ház, a tisztasági fürdő pedig a háború utáni korszakot jellemezte, egészen a bezárásig, azt gondoltam, hogy megér ez a történet ennyit, hogy kicsit utána kutassak a múltjának, és ehhez kapóra jött a Budapest 150 programsorozat keretében kiírt pályázat, amit szerencsésen meg is nyertük, és így indultam neki a levéltári kutatásnak.
Ez egy nagyon szerencsés találkozás, hiszen mindig vágya volt, ha jól emlékszem, hogy levéltárakban kutakodjon, és nagyon szereti ezt a fajta a történetét ezeknek a helyeknek. Mesélt itt arról, hogy beültették fákkal, eperfákkal a környéket, miért is?
Mert ez egy selyemgyár volt, ez egy bizonyos vajerógyár, selymet gyártott, méghozzá elég magas szinten és elég nagy munkás létszámmal, 300-an dolgoztak itt a gyár fénykorában, az 1700-as évek legvégén, 1800-as évek első felében, és ahhoz, hogy a selymet gyártani tudják, nyilván kellett hozzá az alapanyagot pedig a selyemhely nyugubó, az pedig etette az eper, fa, illetve annak a levelet, tehát így vonatkoztatható vissza, azzal, hogy ez az óriási telek arra kellett, hogy sok ezer eperfával beültessék, és ebből nyerjék ki aztán a gyártási alapanyagot.
És aztán ennek a további története még egészen a múlt századfordulóig eltart, ugye a gyárnak a története. Hogy is alakult ez?
Ez a gyár viszonylag rövid ideig volt itt a Valero utcában, rövid ideig, tehát az is 50 évben mérhető, de annyira prosperáló volt, és annyira túlnőtte saját magát, hogy elköltözött Lipótvárosba, a Honvéd utca mai számozás szerint 26-ban, ha jól tudom, és az épület maga máig is megvan, nyilván már nem gyárként, hanem honvédségi épületként. A Valero családról már nem tudunk, tehát ilyenfajta gyártás nem történik, de akkor ez egy ilyen komoly, mondhatni könnyűipari üzem volt az ottani, akkori manufaktúrákhoz képest mindenképpen. Az utca még megőrizte nevét Valero utca lévén 1938-ig, amikor aztán Kürt utcává nevezték át, amit sem az átnevezéskor nem pártolt már az itt élő a környékbeli lakosság, szerették volna megtartani Valero utcának, de valamiért így döntött a Székesfőváros, illetve 1977-ben lakossági kezdeményezésre próbálták visszanevezni megint Valeróvá, ezt is elutasították, úgyhogy máig Kürt utcában élünk, amit nem tudom, hogy honnan való a nép, de úgy látszik, ez most már így megmarad.
És mi lett a sorsa a századforduló után ennek az épületnek? Mert itt említette, hogy tisztasági fürdő, ez már a háború után tisztasági fürdőként működött.
Az építés után közvetlenül lakóházként lett bejegyezve, nem sokáig, mert pár év múlva már olvashatunk róla, mint fürdő, illetve hidegvízgyógyintézet. Itt a környékben talált hidegvíz élre épült, nem csak ez a fürdő, a környékben még több is.
Ez egy elnevezés, hogy hidegvízfürdő?
Így van, hogyha a korabeli telefonkönyvet, utcajegyzéket fellapozunk, akkor jócskán találunk hidegvízgyógyintézetek alatt mindenféle fürdőket. A Hásva utcában volt, a Király utcában, a Nyár utcában, az Erzsébet körúton, ez egy még a Városliget felé menve, és ezek létező gyógyintézetek voltak, amik a hidegvíz ásványanyag tartalmára építették ezt föl, ezt a kúrájukat, igen.
Nem csak hidegvízzel kúráltak, hanem iszappal is. Ugye, hogy ez már később volt?
Ez egy kicsit később volt, ez már a 20. század elejére tehető, de nagyon népszerű kezelés volt akkor a hidegvízgyógy kezelés mellett, ami mindenféle mozgásszervi, idegrendszeri bajokra találták hatásosnak, de ezt kiegészítve, illetve magát a hidegvizet szénsavval dúsítva és kiegészítve iszapkezeléssel, egészen jó prosperált akkor ez a bizonyos Valero utcai hidegvízgyógyintézet. Érdemes megemlíteni a fénykorának az orvosát, illetve tulajdonosát, Renner Adolfnak hívták, aki egészen magas szintre emelte az itteni gyógykezelést, és egészen jó hírűvé tette ezt az intézetet, mindaddig, amíg 1920-as években el nem hunyt, és az örökösök már ezt kevésbé tartották fontosnak, vagy jó karban tartottnak ezt a házat. Az iszapkezelés pedig azt jelenti, hogy fangókezelésnek hívták, így szóltak a korabeli hirdetések.
Fangó,
az olasz szó iszapot jelent magyarul.
Aha,
egyszerű. És ilyen egyszerű, csak így elhangozva ez így jól hangzott, és így bevonzotta, úgy látszik a közönséget. Olaszországból származott egy gyógyiszap, amit tömbökben hoztak.
Tehát Olaszországba hozták el?
Igen, egy olasz városból, nem csak itt, hanem a környékbeli fürdőkben. Tehát ez egy ilyen bejáratott gyógyiszap volt, olyan, mint amin a sávári iszap, akkor ez az olasz gyógyiszap volt, ami hasznosnak mutatkozott, és akkor én kiszáradt tömbökbe hozták, és ebben a fürdőben például a pincében elhelyezett iszapfőzőben főzték hígra, és alkalmazták gyógykezelést.
Milyen betegségeket gyógyítottak ezzel?
Elsősorban mozgásszerű betegségeket, köszvényeket, de olvastam arról is, hogy gyomorbajokat, bérhenyhességet.
Mármint, hogy megették? Vagy?
Nem, külsőleg.
Ja, külsőleg.
Külsőleg.
Abszolút.
Látod, felfőzték hígá, és akkor rápakolták a fájó testrésztre.
És hatásos volt ez?
Jól ment az üzlet, hát feltehetőleg, igen. Tehát jó volt a reklámkampány, szinte minden hirdetést, minden formátumban megjelent a hirdetés. Valószínűleg annyira jól ment Renner Adolf idejében, hogy bevételből meg tudta venni a Visegrád melletti Gizella terepet. Ez egy komoly üdülőterep volt, és sok éven át annak volt a vezetője, az orvosa, és később aztán abból pótolták ki az itteni veszteségeket, de mindenképpen elmondható, hogy az a bizonyos nagyon jó hírű és nagyon elegáns Gizella telep, ez ebből adódott, ebből a itteni kuráknak a bevételéből.
És hogyan alakult tovább az épület sorsa?
Miután a Renner család eladta, illetve ők maguk már nem foglalkoztak ezzel a gyógyintézet fenntartásával, ez már talán a következő korszaknak nevezhető. Az utolsó ténykedésük még az volt 1943-ban, hogy az addigi női és férfi medencét megszüntették, és 25 darab kárt fürdőhelyiséget alakítottak ki. Ettől már egy kicsit ilyen közfürdővé vált az épület rendeltetése, és így érkezünk el a háborúba, ahol valószínűleg, hogy nem érte semmiféle komoly találat, mert ennek nyomát nem láttam, és az épület sem viseli ennek nyomát. 1950-beli államosításkor került a Fővárosi Fürdőigazgatóság tulajdonába, és onnantól mindvégig az 1993-as bezárásáig tisztasági kártfürdőként üzemelt. Voltak még kiegészítő szolgáltatások, már a háború előtt is volt az említett iszapkezelés, vagy az úgynevezett diatermia kezelés mellett.
Ez micsoda?
Az a fájó vagy a beteg testrésznek hőkezeléssel való gyógyítás, ez egy ilyen elektromos, felmelegítéses, elektromágneses kezelések voltak, ha jól tudom, de mindenképpen hőkezeléssel működött ez a diatermia. Ennek is volt itt az épületben külön helyisége, aztán fodrászat is létesült később, a fürdő életében mindig jelen volt az orvosi rendelő. Szóval több funkciós volt az épület, és ebből megtartotta a Fővárosi Fürdőigazgatósága a fürdés mellett, mármint tisztasági kártfürdő mellett a masszást, tehát a masszírozó helyiséget, illetve a fodrászat is üzemelt egészen sokáig.
A Menei Alapítvány Kürt utcai épületéről Guba Ildikó szociális munkással Torda Judit beszélgetett.
Egy pedagógus hobbiából sokaknak örömet adó, gyermekeket a művészet felé irányító helyszín jött létre.
Most egy nagyon érdekes helyen ülünk, a Deák Diák Iskola galériájában. Beszélgető társam egy régi ismerős, Fabó Katalin, matematika tanárnő és fotós kollega, régóta ismerjük már egymást, kitalálta valamikor évtizedekkel ezelőtt, hogy a gyerekek és a felnőttek örömére létrehoz egy fotós galériát. Katika, mesélj erről a Deák-Diák galériáról.
A szívem egyik csücske. Kicsit nagyképűen szoktam úgy mondani, hogy van egy galériám, de ha őszinték akarunk lenni, akkor tényleg. A dolog tényleg nagyon régen kezdődött. 1999-2000-es tanévben volt az első kiállítás, még az Orci úti épületünkben. Egy kicsit pontosítok, hogy Deák-Diák iskolát mondasz, de most már Deák-Diák énekzenei általános iskola és gimnázium vagyunk. Nos, még akkor az Orci úton volt az épületünk, és én akkor kerültem be a MAFOSZ-ba, a Magyar Fotóművészek Országos Szövetségének a kereteibe, ahol tanfolyamra jártam, fotót tanultam, és elég aktív tagjává váltam a szövetségnek. És volt egy klubom a gyerekekkel, ahol mindenfélét csináltunk, többek között például fotóztunk is.
Mit jelent az, hogy volt egy klubom a gyerekekkel?
Elég idősek vagyunk már ahhoz, hogy mondhassam, hogy annak idején, még általános iskolában is mindig voltak szakkörök. És ráadásul mi iskolánk meg egy olyan iskola volt, a Deák-Diák iskola, hogy mindenféle szakkörük volt. És ehhez szervesen tudtam úgy kapcsolódni, hogy azok a gyerekek, akiket én magam köré gyűjtöttem, tanítottam, vagy valamilyen módon kapcsolatban voltam velük, szintén szerveztem egy egyfajta klubot, ami éppen nem volt még most akkor éppen az iskolánkban. Ugye amikor a Deák térről az Orci útra költöztünk, akkor sok mindenben csökkentenünk kellett a tevékenységeinket. És ez a klub, ez olyasmi volt, hogy mindenfélét csináltunk. A dekupástól, a sejemfestésig, a patikolástól, a sütisütésig és a fotózásig. És amikor a MAFOSZ-ba bekerültem, és tudomásom lett az országos diákfotópályázatról, akkor célirányosan kezdtünk fotózni is a gyerekekkel, és pályáztunk. És aztán ez így önmagát gerjesztette ez a folyamat. És mivel voltak fotók, hát azt ki kellett állítani, hát meg kell mutatni azért, hogy mit csinálunk, és a gyerekeknek ez fontos volt. De hát ott nem lehetett nagyon sok mindent csinálni, mert nem volt helyünk, folyosón kiállítást azért nem lehet tartósan csinálni, mert veszélyes hely a képek szempontjából. A dísztermünkben meg tornaterem volt igazából, mert nem volt tornaterem az iskolában, tehát ott se lehetett tartósan, tehát csak az szeptember első felében lehetett a kiállítást. Viszont mikor átköltöztünk ide, a mostani nevén, II. János Pál Pápa térre, leánykori nevén Köztársaság tér, itt az Erkel Színház mellett, akkor itt az épületben történtek átalakítások, és akkor én már úgy jöttem ide, hogy tudtam, hogy az énekeseknek a terme az egy kiváló alkalom lesz arra, hogy ott tényleg lehessen kiállításokat rendezni. És mivel sok fotós ismerősem volt, meg a gyerekeink is fotóztak, ezért tudtam, hogy mindig lesz anyag, amit ki lehet állítani. Úgyhogy 2008-2009-es tanévtől kezdve itt ebben az iskolában minden hónapban egy hónapig van valakinek kiállítása.
Melyik volt a legemlékezetesebb kiállítás ebbe a galériába?
Hát sok volt, sok jó pofa volt, meg akkor még nagyon aktívak volt, akkor mindig volt valami extra kiállítás megnyitó, valami játék, vetélkedő, pályázat, vagy közönségszavazás, díjazás, most már azért erről leszoktam, de nagyon-nagyon sok szép kiállításunk volt. Nem tudok választani közülük.
Nekem azért tetszettek ezek a galériabeli kiállítások, mert általában úgy kezdődtek, hogy te egy, mondhatnám azt, hogy ismeretterjesztő szöveggel fölvezetted az aktuális kiállítást. Nem csak a falon lévő képekről beszéltél, hanem az ahhoz kapcsolódó olyan ismeretekről, fotós vagy nem fotósokról, ami újdonságszámba ment, és élvezettel hallgattuk. Sokan azért is jöttek el a fotónézésen kívül, hogy ezeket a kis előadásokat meghallgassák.
Az az igazság, hogy javítanom kell egy picit. Nem azzal kezdődik. Mindig azzal kezdődik, hogy az énekeseink énekelnek. És ez egy nagyszerű dolog, hogy minden kiállításunk úgy kezdődik, hogy az énekeseink, tehát a budapesti énekesiskola nagy műhelye valamilyen kis műsort ad. És ez azért is nagyon különleges, mert ők ebben a teremben próbálnak hétfőnként 4-től 6-ig. És 5-kor kimennek a teremből, átadják nekünk a helyet, átrendezzük kiállításnak, visszajönnek énekelni, és utána még egy órát próbálnak egy másik teremben, hogy mi itt maradhassunk. És ez egy csodálatos dolog, nagyszerű. És nagyon sokan ezért jönnek, mert őket hallgatják a képeken kívül. A másik, hogy nem mindig én nyitom meg, tehát az mindig attól függ, hogy a kiállító kit kér fel a megnyitásra, de hát valóban néhányszor engem is megkértek, ez viszont hetek. Tehát attól kezdve, hogy tudom, hogy milyen kiállítást fogok megnyitni, akárhol, akár itt, akár máshol, az olyan hetek, mert folyton gondolkozom azon, hogy miről lenne érdemes beszélni, milyen asszociációk lehetségesek, mi mindent hallok közben, hol járok, ami kapcsolódhat, és így alakul ki aztán a megnyitó szövege. Élvezem, azt is nagyon élvezem. Amit meg még nagyon élvezek, az a meghívók elkészítése. Nagyon szeretem megcsinálni a meghívókat. Neked is volt itt kiállításod, és emlékszel, 2 meghívót csináltam hozzá, igen. És te választottad ki, hogy melyiket szeretnéd. Szeretem ezeket csinálni.
Úgy gondolom, hogy ezek a kiállítások nem csak nekünk okoztak esztétikai élmény, meg ismeretszerzést, hanem az itt fellépő gyerekeknek, vagy az itt tanuló, ebbe a tanterembe tanuló gyerekeknek is adott valamit. Mi a véleményed erről? Össze lehet kapcsolni az éneket, a fotózást a gyerekek művészeti fejlesztésével?
Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos. Az egyik motorja bennem is ez, hogy olyan legyen az, amit a falra teszünk, és olyan módon tegyük a falra, hogy annak ne csak esztétikája, hanem gondolatisága is legyen. És ez akárhogy nézzük, akár tudatosan, akár tudatalat, de hat mindazokra, akik abban a teremben megfordulnak. És hát a gyerekek megfordulnak, mert ott órák vannak, hangképzés van, kóruspróbák vannak, nagy műhely ott próbál, sőt, hosszú időn keresztül még az Efrém férfi kar is ide járt próbálni, amit még nem volt saját próbatermük. Úgyhogy nem csak gyerekek, hanem felnőttek is láthatták ezeket a kiállításokat. Visszatérve a kérdésedhez, én szerintem a művészetre rendkívül nagy szükség van. Gyerekeknek nem csak a lelkét kell építeni ezzel, és nem csak a lelke épül ezzel, az is nyilvánvalóan. De minden egyéb készségük, képességük formálódik és épül azáltal, hogy művészeti tevékenységben is részesülnek. Ez akár passzív, tehát csak látvány, akár aktív. Tehát itt az iskolánkban ugye a rajzosaink nagyon jó foglalkozásokat csinálnak, és nagyon kreatívak, tehát ebben a gyerekek részt vesznek. Az énekeseink művelik a művészetet, és hát amit meglátnak, esztétikát, az meg kiegészíti mindezt. És az az összetettség, ami itt hatásban megjelenik, az mindenképpen mindenféle területen hatással van a gyerekek életére.
Köszönöm szépen a beszélgetést Fabó Katalin tanárnővel, a Deák Diák Galéria alapítójával, igazgatójával, művelőjével beszélgetett Ámen Zsóka.
Végül megismételünk egy régebbi adást, amiről a ma megkérdezett főszereplő azt mondja, semmi nem változott az eredeti felvétel óta. Ugyanúgy működnek, a fő céljuk változatlan, egymásnak segíteni tudó csoportokat összehozni. Fantasztikus élményben volt részem, egy rendkívül érdekes színházi előadásnak voltam részese, de a helyszín is nagyon különleges volt, a Kugler Art Salon és galériában voltam. Igazából a különlegességét az egésznek a légköre adta meg, aminek gondolom a létrehozója és megteremtője a galéria tulajdonosa és a háziasszonya Kőszegi Edit. Kőszegi Editet ismerheti a közönség onnan, hogy játékfilm és dokumentumfilm készítő, forgatókönyvíró. De vajon hogy jött ez össze, ez a háromféle?
Tulajdonképpen valójában tényleg én játékfilm forgatókönyveket írtam, és aztán valahogy egyszer megkértek, hogy egy dokumentumfilmben vegyek részt és segítsek. Ez a film, ez egy olasz tévés film volt, és azt kérték, hogy a romákról szeretnének filmet. És akkor én ebbe besegítettem, és akkor lekerültem helyszínekre, és akkor ámulattal vettem észre, hogy én nagyon nagyképpen azt képzelem, hogy én mindent tudok. És hogy hát valami egész elképesztően fals képen van erről az egész világról, és gyakorlatilag akkor nem tudom miért, de tényleg úgy éreztem, hogy nekem ebben dolgom van. Tehát, hogy az, hogy ők úgy mondják el azt, amit gondolnak, és ahogy ők szeretnék elmondani, ahogy szerintem mindenki másnak megadatik, de ezt valahogy mindig úgy szeretnénk látni, és úgy szeretnénk csinálni, hogy ez nekünk tetszen, ezért mi ezt mindig átalakítjuk ezt a képet.
Már eleve egy skatójába teszünk.
Igen, és tulajdonképpen az anyagok is, meg minden, tehát hogy a filmek készítésénél is egy csomó helyzetben, vagy túl romantizáljuk a történetet, vagy ennek a rossz oldalát mutatjuk meg. Tehát nincs egy valós kép arról, hanem mindig úgy láthatjuk, ahogy mi szeretnénk láthatni, vagy ahogy mi gondoljuk. Mi így gondolkozunk róla, és akkor tulajdonképpen azt éreztem, hogy végül is hát van egy eszköz, egy kamera, és hogyha én azt vállalom be, hogy én ezt csak egy eszközként használom, és minden, amit fontosnak tartok, vagy minden olyan dolog, amivel őket valóban megismerhetjük, és azt ismerhetjük meg, amit ők gondolnak, akkor én ezt a kamerát használhatom. És tulajdonképpen innentől kezdve elkezdtem dokumentumfilmeket csinálni. Akkor volt egy nagy kiállítás is, amit a Szuhai Péterrel csináltunk, és akkor eléggé belekeveredtem ennek a kellős közepébe, és
ott meghatározó lett az életedben?
Igen, hát annyira, hogy teljesen váltottam, és onnantól kezdve én, hát most már több mint 30-valahány roma témájú dokumentumfilmet készítettem, de közben az is kiderült, hogy a roma kultúráról sincsen semmilyen anyag, amiben megismerhetnék valóban a roma kultúrát. Tehát akkor elkezdtük a Péterrel ezt is csinálni, és akkor én megmondom őszintén, hogy amikor a roma képzőművészekről csináltuk a filmet, akkor én ezekbe a képekbe beleszerettem. És akkor innentől kezdve én magam is elkezdtem egyet-kettőt megvásárolni, családnak nagyon tetszett, különben is gyűjtő volt a család, tehát egyszer csak itt ezek a képek elkezdtek érni, nálam egyre több kép lett. Fönn a Nemzeti Galériában volt egy hatalmas kiállítás, amit a Péter csinált, és én abban természetesen segítettem neki, és akkor az összes festőnő ide jött föl hozzám, innen indultunk föl, és hozták a képeket, hogy Edith, valahol tegyünk ki egy cédulát, hogy nálad meg lehet vásárolni ezeket a képeket,
És ebből lett a galéria.
És ebből lett a galéria. Úgyhogy hát nyilvánvalóan a Nemzeti Galériában fönkiállítása, tehát abszolút vásárolták a képeket, aztán utána már nem. Tehát nagyon sokan hozták ide föl a képeiket. Itt nagyon sok kép nem is az enyém, tehát hogy abszolút az övéké, és azért van.
De azért ezt most mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez a ti magánlakásotokat.
Igen, tehát ez egy nagyon sok funkciós hely. Tulajdonképpen ez egy olyan hely, ahol én lakom. Ahogy szoktam a gyerekeknek, akkor jönnek egy csoportok, iskolák, akkor mondani, hogy igen, én itt mosok, főzök, takarítok, itt alszom, és mindent itt csinálok. És ezen kívül a hátsó rész az napközben vágószoba, este öltöző, színházi öltöző, és tulajdonképpen van egy galéria, és ebben a térben rengeteg színházi előadás van, ezen kívül rengeteg olyan foglalkozásokat tartunk, akár vidéki tanodáknak, vagy budapesti gimnáziumok is jönnek, ahol a roma kultúráról vetítünk, beszélgetünk, és oktatás folyik gyakorlatilag. Ezen kívül van filmklubunk, a Rehab Critical Messnek itt van az egyik központja, ahol itt találkoznak a kerekesztékesektől kezdve az Ébredések Alapítványi minden. Tehát megpróbálunk nagyon sokféle dologgal foglalkozni, megpróbálunk nagyon nyitottan minél több olyan, hát igen, marginálisabb helyzetben levő csapatokkal dolgozni együtt, hogy hát, hogyha valahogy belekerülnek a vérkeringésbe, egymással tudnak találkozni, és egymásnak tudnak akkor segíteni a problémáikon. Tehát, hogy ez a fő cél, igazság szerint. És amikor úgy azt érzem, hogy mindenhonnan valaki van egy ilyen helyzetben, akkor vagyok a legboldogabb. Szóval az a legjobb.
Most ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy én eljöttem egy színházi előadásra, valaki hozott, és rémhálás vagyok, hogy behozott ebbe a világba, és fogadott több helység, amit nem úgy kell elképzelni, hogy galéria, hogy szépen sorba kirakva a képek, hanem szinte talpalatnyi hely nincsen a falakon, annyira tele van, de ugyanakkor pedig a filmes létekből is mindenféle jelzés van, a régi fényképezőgépektől kezdve a csapókon át minden, és rendkívül sok érdekes régiség van. És ebbe a térbe, aki becsöppen, akkor addig, amíg az előadás kezdődik, addig egy meghitt beszélgetés alakulhat ki egy kis uzsonnával, aki akarja, és az előadás után ugyanez a hangulat marad meg azzal, hogy akkor már a művész is kijön közénk, és egy kötetlen beszélgetés, tehát egy komplex szellemi táplálékot kap az ember, aki itt van. Ez valami egészen megfoghatatlan, és egy kicsit a múlt századi szalonokba vissza.
Valóban ez a célunk, és tényleg azért gondoljuk, hogy egy lakásszínház ezzel tud valamivel többet adni. Tehát, hogy maga az intim helyzet is, ahogy végülis egy előadásban például az Egy Pesti Lány, az olaszági előadás, az azért mégiscsak olyan, mint hogyha az Ági a saját lakásában ülne, és ott emlékezne vissza arra, hogy hát valójában hogy is alakult az ő élete. És attól, hogy mi ebben a térben, ebben a kis térben oda vagyunk vele bezárva tulajdonképpen, ettől az a mi sorsunká is alakul át, és azt gondolom, hogy a lakásszínháznak ez a varázsa.
Igen, hát nem tudom, 15-en, 20-an lehet?
24-en.
És mégis olyan volt, hogy mintha direktben nekünk beszélt volna. Tehát egy kötetlen beszélgetés jellegét adta vissza. Ahol zseniális volt. Hogyan választjátok ki, hogy milyen darabokat játszatok?
Valójában mi nem választunk, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ezt a színházat aztán biztos, hogy nem én csináltam, mert hogy ez a színház, ez magát csinálja. Tehát, hogy valamitől beindult, és pörög, és folyik. Pár évvel ezelőtt, hát már jó pár évvel ezelőtt Fátyol Kamillának volt ez az ötlete, hogy idehozott egy társulatot, és akkor nálunk próbáltuk, csütörtöknek hívták, mert mindig csütörtökön jöttek, és ők adtak először elő előadásokat. És aztán utána, attól, hogy a galériába is jártak, utána egyszer csak jött másik társulat is, és másik társulat is, és hát igazság szerint azt hiszem, hogy akkor indult ugye nagy üzemben ez az egész, amikor a Hajdú Szabolcséknak a filmét, az Ernellát itt levetítettük, és akkor a Szabolcs azt mondta, hogy én itt nem akarok többet vetíteni, és nem is fogok. Mondom, miért, mi bajod van vele? Azt mondja, én itt játszani akarok. És akkor tulajdonképpen az Ernella egy olyan volt, amitől egyre többen jöttek be, egyre több társulat tudta meg, és ők jelentkeznek. Én nem mondom, hogy nem nézem meg ezeket a darabokat, mielőtt befogadjuk, mert kíváncsi vagyok rá, meg természetes. De hát gyakorlatilag szerintem elég elképesztő darabok jelentkeznek, és valahogy ez így alakult. Időnként kéne már tudni nemet is mondani, még nem nagyon tudom, lehet, hogy be kellene iratkozni valahova, de amíg élvezem, addig ez teljesen
addig jó, ez
szóval nem szabad, úgyhogy azt gondolom, hogy ugye a lakásnak már legkevésbé használjuk tulajdonképpen.
Tulajdonképpen egy szájhagyomány útján terjedő idézőjelbe intézmény vagytok.
Igen, azt gondolom, hogy igen.
Nagyon szépen köszönöm. Közegi Edittel, a Kugler Szalon és Galéria Ázi asszonyával Kéri Juli beszélgetett. Ezzel végéhez értünk az év első magazinjának. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerda este 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetőek vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek címe anchor.fm/60-túl. A mai magazin készítői voltak Ámen Zsóka, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes és Torda Judit. Nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához négy hétre, február 3-án.
Genuine.